reggeli személy.
Ez Bíró Zoltán történész, Oroszország szakértő, jó reggelt.
Jó reggelt kívánok.
Hát 3 éve, február 24-én, mit csinált akkor?
Hát aludtam, és épp a Klubrádió volt az, amelyik hajnalok hajnalán fölhívott, és érdeklődött, hogy mit szólok mindehhez, és hát mondom sem kell, hogy félig sokkos állapotba kerültem, amikor kiderült, hogy mégiscsak elindultak az orosz katonák Ukrajna ellen. Én azok közé tartoztam, aki azt gondolta, hogy ez oly mértékben önsorsontó lépés lenne Oroszország részéről, hogy ez a háború nem következik be, de hát mégis megtörtént. Viszont abban majdnem, hogy teljesen biztos voltam, hogyha mégis megtörténne, akkor viszont ez egy hosszú háború lesz, és hát látható ebből a 3 évből is, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú háború lett, nagyon-nagyon sok ember életét követelte, civilekét, katonákét, elképesztő erőforrások pusztultak el, hát döntően ugye Ukrajna területén, ráadásul az ukránok hosszú időn keresztül a harcukat úgy vívták, mint azaz utcai verekedő, akinek mindkét keze hátra van kötve, és lögdösödni tudott, mert hogy olyan eszközei nem voltak, amivel az orosz infrastruktúrát, gazdasági képességeket, olajtartalékokat támadni tudta volna. Aztán egy idő után ezek a képességek megjelentek, de hát hosszú évek teltek el, mire ez a helyzet előállt. Szóval sokos állapotba kerültem, és bizonyos értelemben sokos állapotba vagyok ma is, látva azt, hogy sokan nem érzik át, vagy úgy gondolják, és hát ezek szerint még az amerikai elnök is képes ilyeneket gondolni, hogy ezért a háborúért a felelősség Ukrajnát terheli, nem gondolva bele, hogy ezek a szerencsétlen emberek most már 3. éve mit élnek át. És szoktam korábban az egyetemi hallgatóimnak, most ha itt-ott fellépek, arról beszélni, hogy hát gondoljunk bele, hogyha otthon mondjuk kikapcsolják fél napra a vizet, abból is mennyi kellemetlenség származik, hogy el kell tenni nagy bödönökbe, nem megy a mosógép, nem tudunk mosni, nem tudunk letusolni, de hát fél nap után általában visszakapcsolják, és ezek az emberek víz, meleg víz, fűtés, és hát az ország egy részén folyamatos fenyegetettség állapotában nem egy napig, nem két napig, hanem immár 3. éve él. Borzalom, és hát ezektől az emberektől még azt is elvenni, hogy ők az elszenvedői ennek az elképesztő agressziónak, hát ezt egészen gyalázatosnak gondolom.
Szilágyi Ákos annak idején azt nyilatkozta, nagyon kevés interjújában, hogy számára legalábbis egy pillanatilag toxikus lett minden, ami orosz. Azt aztán később visszaköszönt, igazából valamelyik orosz író mondta, aki, nem emlékszem a nevére, az egyik, aki Németországban él azóta, hogy sikerült toxicizálni ezt a szót, és ugye az első nyugati reakciók azok voltak, hogy nem játszunk Csajkovszkit, nem adunk elő Rachmaninovot, és a többi. Tehát, hogy az orosz kultúra tilalma kezdődött meg. Ez Ukrajnában aztán kifejlődött, de az ott érthető. Hogy akkor nincs több Puskin tér, akkor hagyjuk ezt az egészet abba. És valóban ez a toxicitás, ez mind a mai napig bennem, például bennem van. Én tudok oroszul, nem szeretek megszólalni rajta. Na, de egy Oroszország kutató ilyet nem csinálhat.
Hát nem csinálhat, sőt, hát időnként azt veszem észre magamon, hogy talán túlságosan is figyelem mindazt, ami ott történik, és én miután nem katonai szakértő vagyok, nem is elsősorban, vagy a legkevésbé a fronton történteket követem, nem tudnám azt érdemben és kellő színvonalon kommentálni, hanem sokkal inkább foglalkoztat, ami a közéletben történik, mind Oroszországban kevésbé, de azért próbálom az ukrajnai fejleményeket is valamelyest követni. Szóval időnként azt veszem észre magamon, hogy olyan feszültség képződik annak következtében, hogy olvasom, mindazt, ami történik, és amivé alakítják át Oroszországot, és az a helyzet, hogy Oroszországon kívül nagyon sok olyan platformot minden további nélkül el lehet érni, ami Oroszország elérhetetlen, mert hogy blokkolják. Számos olyan nagyon nívós, nagyon színvonalas, részben tényfel feltáró részben információs platform van, a Medúzától a Vázsnya Historien keresztül, Novaja Gazeta, Novaja Gazetának az orosz, illetve az európai változata, és még hosszan tudnám sorolni azokat a felületeket, egyébként a Szabadság Rádió, ugye Oroszország esetében a Szabad Európa kötőjel Szabadság Rádió, az folyamatosan működött, tehát ezt a szerkesztőséget soha nem számolták föl, ellentétben például a köztes Európában működő és odasugárzó szerkesztőségekkel, bár hát nagy kérdés, hogy most ez a Szabadság Rádió továbbra is működhet-e. Hát például nekik is elképesztően nívós honlapjuk van, tehát ha az adásokat nem is feltétlenül követi az ember, de hát az, amit felkínálnak nap-nap után, hát elképesztő minőség. A BBC orosz adása hasonlóképpen, és hát persze az ember uhatatlanul az egykor minőségi politikai sajtót, tehát a Kommerszántot, az RBK Délit is olvassa, mert hát az is fontos, hogy körülbelül értse és érzékelje, hogy mi az, ami történik hivatalos oldalon, tehát hogy a hivatalos beszámolók szerint Oroszországgal. És ugye ennek a háborúnak a befejezése kapcsán az egyik legaggasztóbb dolog, hogy mi történt és mit tettek ezzel az Oroszországgal, a hatalom mit művelt ezzel az Oroszországgal ez alatt a három év alatt, hogyan próbálta meggyőzni őket, hogy ugyan az orosz történelemnek voltak nagyszerű nyugattal együttműködésben telt időszakai, nyugatról nagyon sok mintát átvettünk, és ez segítségünkre volt. Igen, volt ilyen, de ennek a korszaknak egyszer és mindenkorra vége. Úgyhogy nem tudom, hogy mikor és hogyan lehet visszaforgatni Oroszországot és az orosságot Európa felé. Lehet, hogy ez viszonylag rövid idő alatt megtörténik, ha lesz egy ilyen tudatos politika. Most minden esetre három éve intenzíven azon dolgoznak, hogy az oroszok azt képzeljék magukról, hogy ők nem európaiak. Pedig hát az orosság nyilvánvalóan, legalábbis számomra nyilvánvalóan a 18. század elejétől egyértelműen európai identitású közösség.
Többféle hullámon ment keresztül az ember ezzel a háborúval kapcsolatban. Ugye amikor folyt a fölvonulás a határok mentén, a belorusz határnál, meg gyakorlatilag körbevették az országot, és az ember hívogatta a műsorokba mindenféle szakértőket, és mindenki azt mondta, hogy ugyan már. Ez elképzelhetetlen, nem ment el az esze Putyinak, demonstrálni akar egy kicsit, ijeszgetni akar egy kicsit, zsarolni. És aztán megtörtént a bevonulás. Akkor utána azt mondták többen, hogy Ukrajnának vége, semmilyen nincs, nem tud ellenállni. És 5 perc alatt az oroszok ott voltak Kijevnél. Majd a dolog megfordult, akkor még a nyugati támogatás messze nem volt, és főleg nem volt olyan mértékű. És akkor elindult a világban egy ilyen nagyon felszabadító hullám, hogy a szabadságtudat, a szabadságélmény az mit jelent, hogy mekkora erő. Hiszen az oroszok nem tudják, hogy miért harcolnak, az ukránok meg baromira tudják, hogy miért harcolnak. És akkor jött a nyugati segítség, és egy darabig ugye az orosz hadseregnek a szervezetlensége, a elavult vezetési struktúrája, stb. Miatt is mindenki meg volt győződve arról, hogy a nyugat jól támogatja Ukrajnát, és hogy ezt a háborút meg fogják nyerni. És most itt vagyunk, és naponta olvasunk olyat, hogy alázzák meg az ukrán elnököt. Hogy az amerikai elnök az az ország, amely korábban a legjobban támogatta, hogy próbálja kirabolni az áldozatot és elvenni az ásványkincseit cserébe a semmiért. Hogy ugyanazt a orosz narratívát mondja föl egy amerikai elnök és az amerikai adminisztráció tagjai, mint ami mondjuk a Magyarországon is dől a kormány propagandából és médiából, de hát ezt mondjuk Washingtonról nem föltételeztem volna. Itt tartunk.
Igen, mostanában volt néhány nyilvános előadásom, és a korábbi jegyzeteimet rendezgettem, és hát azt vettem észre, hogy már jóval azt megelőzően, hogy Trumpot megválasztották, sőt, amikor először merült fel komolyan, hogy Trump visszatérhet, akkor ezeken a találkozókon gyakran tették fel nekem azt a kérdést, hogyha Amerika kiesne, jön Trump, a kiszámíthatatlan politikus, és megvonja az eddigi támogatást, az mit jelent Ukrajnának, és én rendre azt a választ adtam, amit egyébként továbbra is fenntartok, hogy sajnos két olyan terület van, ahol Európa gyorsan semmiképpen nem tudja pótolni Amerika esetleges teljes kiesését. Az egyik a fegyver és lőszerszállítások, egész egyszerűen az európai hadipar nincs abban az állapotban, maga is Amerikától vásárol. A másik pedig a hírszerzés, és ez mind a katonai, mind a politikai hírszerzésre vonatkozik. Itt a harctéri célpontok meghatározásától kezdve a katonai hírszerzés nagyon sok vonatkozásban az amerikaiak által közvetített adatokon nyugodott. Ami pedig a politikai hírszerzést illeti, ugye Amerika egyike azon kevés államnak, amely globális hírszerzést folytat, és hát az az érzésem jó ideje, hát legalábbis a Litvinenko gyilkosságtól, 2006 őszétől egészen biztos vagyok benne, hogy az amerikaiak nagyon mélyen belátnak az elit, a politikai elit, a legszűkebb elit konyhájába is, és ez nem csak technikai, hanem azt hiszem személyi feltétele is vannak ennek, és azt hiszem, hogy az amerikaiak a Biden, tehát a demokrata kormányzat idején nagyon sok politikai természetű információt is átadtak. Trump valószínűleg könnyen elképzelhető, hogy mindkettőtől, katonai és politikai hírszerzés adataitól és adott esetben még a fegyverektől is elzárhatja. De arra semmiképpen nem gondoltam, hogy jön egy olyan amerikai elnök, aki az agresszorral szemben a megtámadottat teszi felelőssé a háborúért, aki követeli majd, hogy demokratikus választásokat tartsanak, akár még háborús körülmények között is. Föl nem tűnik neki, hogy már 11-12 óta egyáltalán nem tartanak semmi hasonlót Oroszországban. Vannak választások, de sem nem szabadok, sem nem tisztességesek. És hogy a diktátor az maga Zelenszky, nem pedig Putyin, hát egészen elképesztő. Szóval ilyenekre őszintén szólva nem gondoltam, és egy pillanatra a választásoknál megállnék, mert még néhány héten azt megelőzően, hogy Trump erről beszélt volna, megerősítve, hogy ez persze az ő kút fejéből jött elő, amit hát kötve hihetünk, hiszen Putyin már jó ideje, legalább a nyártól, tehát azt követően, hogy Zelenszkijnek 24 késő tavaszán lejárt az 5 éves mandátuma, folyamatosan arról beszélt, hogy illegitim elnöke van Ukrajnának, mert hogy lejárt a mandátum idő. Noha tudjuk, hogy az ukrán belső szabályok háborús körülmények között választásokat, országos választásokat, és ez vonatkozik egyébként a parlamentjük a Rada választására, ahogy az elnök választása is, nem lehet megtartani. Csak úgy közbevetőleg jegyezném meg, hogy az első világháború idején Angliában sem volt parlamenti választás. 1910-ben választották meg a parlamentet, majd 18-ban a háború befejezése után. Ugyanezt történt a második világháborúban is, 35-ben választották meg az angol parlamentet, majd 45-ben a háború után választanak. Úgy látszik, az angoloknak megfelelt, hogy háborús időszakban. Ráadásul az első világháború idején semmilyen formában nem érintette lényegében a Szigetországot a háború. Mégis úgy találták, mert hogy háborús körülmények között számos polgári és politikai jog korlátozott, tehát nem lehet megtartani. Ennek ellenére képes átvenni, mert hogy nyilvánvaló átvételről van szó, Putyin retorikáját, aki egyébként már jó ideje azt mondja, hogy Zelenszkijjel nem hajlandó semmit aláírni, mert illegitim elnök, akivel hajlandó aláírni, az legfeljebb a Rada elnöke. Megjegyezném, hogy a Rada mandátuma 23-ból lejárt, látszik a következetesség. Tehát visszatérve Amerikára és a Trumpi politikára, hozzátéve még ehhez azt is, hogy hát állandóan delilál az amerikai elnök, és hát teljesen légből kapott adatokkal dobálódzik, hát szó nincs 300 milliárd dolláros amerikai támogatásról. Szerintem ebben a műsorban a beszélgetésünk, korábbi beszélgetéseink során többször utaltam a Kili Egyetem Világgazdasági Kutatóintézetének honlapjára, amelyik a háború kitörésétől követi, hogy a politikai nyugat, a kollektív nyugat országai abszolút számok tekintetében, illetve GDP arányosan mekkora segítséget nyújtanak. És hát ebből világosan negyedévente frissíti a Kili intézet az adatokat, és ebből nagyon világosan kiderül, hogy 24. december 31-éig az Egyesült Államok mindösszesen 114 milliárd euró támogatást adott, hát ez mondjuk 140, legfeljebb 140 milliárd dollár, tehát messze van a 300 milliárd dollár körüliről, és nagyon messze van az 500 milliárdostól, amit odatoltak Zelenszky elé, hogy írjon alá egy olyan megállapodást, amit egyébként nem is nemzetközi jogászok, hanem magánjoggal foglalkozó jogászok állítottak össze, és arcátlanul arra hivatkozva, hogy mindaz, amit eddig kapott az Egyesült Államoktól, hát az valamiféle ellentételezést követelne, holott a demokrata adminisztráció ezt segítségképpen, tehát nem hitel formájában, hanem segítségképpen nyújtotta, döntően fegyverekben, illetve lőszerekben, részben közvetlen anyagi segítség formájában. Szóval elképesztő, hogy mit tudott változni a világ annak következtében, hogy egy ilyen karakterű, ilyen narcisztikus és láthatóan enciklopédikusan tájékozatlan ember kerül az Egyesült Államok élére, és hogy milyen, hát legalábbis eddig retorikailag imperialista nyelvet tud megfogalmazni, lásd Kanada, Mexikó, Grönland, Panama csatorna ügyét, és hát ennek betetőzése volt mindaz, amit megenged magának Ukrajnával kapcsolatban. Elképesztő, elképesztő, és ez radikális szakítás mindazzal, ami az elmúlt 80 év amerikai politikáját jellemezte, aminek az egyik legfontosabb eleme volt, hogy sok tekintetben a demokrata, illetve a republikánus kurzus különbözhetett egymástól, de külpolitika tekintetében mégis egyfajta konszenzualitás mutatkozott meg, és hát többé-kevésbé egységes álláspontot következetesen képviseltek. Szóval ilyet megtenni szövetségeseinkkel, ilyet megtenni az élethalálharcot vívó Ukrajnával, én ezt elképesztőnek gondolom.
Van persze más is, ami így az úgynevezett kollektív nyugatot, az is egy ilyen orosz.
Ez egy orosz, ezért használtam előtte a politikai nyugatot, és a kollektív nyugat az egy olyan orosz nyelvi lelemény. Most
bevillant a putyini fogalmazásmód. Tehát, hogy a kollektív nyugattal kapcsolatban, a fegyverszállításokkal kapcsolatban érheti szó a ház elejét, arról most a Süddeutsche Zeitungnak egy cikke, azt mondja, hogy a főszerkesztője írta, és a HVG szemlészte, illetve fordította le. Ez arról szólt, hogy tulajdonképpen Európának azt kellene megérteni, hogy nem Trump a legnagyobb gondja, hanem önmaga. És a nyugatnak pedig az a problémája, és itt már Amerikának is, hogy mindig késve, mindig keveset adtak, mindig csak annyit, hogy meghalni sok volt, de életben maradni, vagy győzni pláne kevés. Ezzel kapcsolatban volt egy ma reggeli beszélgetésünk, Szent Ivány Istvánnal, ő azt mondta, hogy igen, volt egy ilyen eszkalációs félelem. Utólag ez kiderült, hogy a nyugat tévedett és rosszul csinálta. Ha másképp csinálja, akkor nem így állunk, nem így nézzünk ki. Európa, és benne Ukrajna. Úgyhogy az az eufória, amivel a nyugat önmagát ünnepelt a támogatás közben, talán nem indokolt.
Hát szerintem sem indokolt. Erre is nagyon gyakran szoktam hivatkozni, hogy hát mindösszesen 5 olyan a politikai nyugathoz tartozó állam van, amelyik kétoldalú megállapodások keretében mindez idáig GDP-nek több mint 1%-át odaadta Ukrajnának. Ez a 3 kis balti állam, ezen kívül Dánia és Finnország. És van még néhány, 3-4 olyan állam, köztük egyébként Lengyelország, amelyik az EU különböző intézményein keresztül, illetve kétoldalú keretek között több mint 1%-kal támogatta Ukrajnát. Az Egyesült Államok mindez ideig GDP-nek 0,41%-ával járult hozzá Ukrajna megsegítéséhez. A II. Világháború idején a Lend-Lease keretében, a kölcsönbérleti szerződés keretében, amikor nagyon sokféle módon, nem csak fegyverekkel, de katonai a zubbony posztótól, gombokon, hajtóműveken, esztergagépeken át millió dolgot biztosított elsősorban a briteknek, de nagyon jelentős részben a Szovjetuniónak, illetve egy idő után a francia ellenállásnak GDP-nek 4%-át adta oda, miközben 2-3 hadszintéren háborút folytatott maga is. Látható, hogy a II. Világháború idején egzisztenciális fenyegetést látott a tengelyhatalmak esetleges győzelmében, tehát hogy Japán és a náci Németország, illetve illetve a fasiszta Olaszország esetleg győz ebben a háborúban, és akkor fontosnak tartotta, hogy kellő mennyiségben juttasson el olyan eszközöket szövetségeseinek, akik jelentős mértékben járulhatnak így hozzá, még jelentősebb mértékben a háborús győzelmihez. Itt viszont láthatóan egy ilyen regionális konfliktusnak érzékelte, és egyetértek azzal, hogy Európa valószínűleg három körülmény miatt nem egészen olyan ütemben adott át fegyvereket, és olyan minőségű fegyvereket, ami talán nagyobb sikerhez juttatta volna az ukránokat. Egyik az eszkalációs félelem, mégpedig két tekintetben is. Egyrészt semmiképpen nem szerették volna, hogy a háború harmadik, negyedik, ötödik országot is bevonjon ebbe a konfliktusba, másfél pedig semmiképpen nem szerették volna, hogyha ez tömegpusztító fegyverek bevetéséig is eljutatja ezt a konfliktust. A másik ilyen félelem, amit még ennél is kevésbé tartottam megalapozottnak, az az, hogy ha súlyos vereséget szenved Oroszország, akkor az káoszt okoz, és egy ilyen felbomlási folyamat indul el Oroszországban. Én ezt teljesen megalapozatlannak gondolom. Ilyen kockázat ebben a háborús időszakban soha nem volt. Oroszország sokkal drámaibb helyzetben volt ebből a szempontból a 90-es években, és mégsem történt felbomlási folyamat. A harmadik pedig, hogy ez a szembenállása nyugatnak Oroszországgal olyan mértékben fordítja Kína felé, hogy a későbbiekben a kínai ölelésből Oroszországot nehéz lesz kihámozni, kiszabadítani. Ez a három körülmény nyilván jelen volt, de szerintem erősen eltúlzottan volt jelen, és emiatt például 22 nyarán, amikor valóban az orosz hadsereg dezorientált, motiválatlan szemben az ukránokkal, akik az első harci sikereiket elérik ebben az időszakban 22 nyarán, őszén, hogyha ekkor megfelelő mennyiségben kapnak modern fegyvereket, akkor lehet, hogy sokkal, de sokkal nagyobb területeket tudtak volna visszaszerezni, és ha visszaszerzik, akkor nagy kérdés, hogy Oroszország elszánja-e magát arra, hogy tovább folytassa ezt a háborút. Nem tudjuk, de az biztos, hogy fontos és Ukrajna számára életbevágóan fontos fegyverek késve jutottak csak el, és azt is érdemes talán leszögezni, hogy például amikor fél éves késés után megkapják Amerikától ezt a 60 milliárdos támogatást, 61 milliárd dolláros támogatást, abból 16 milliárd dollár volt csak az, ami közvetlenül az ukránokhoz jutott, hogy azokból fegyverekhez jusson. Tehát, hogy időnként a számok is dezorientálónak, a Kili Egyetemnek ez a honlapja viszont elég korrektül követi azt is, amit leszállítottak, és azt is jelzi, hogy milyen ígéretei vannak. Szóval nem működött jól ebben a tekintetben Európa, és Európa mentségére lehetne azt mondani, hogy nem is tudott volna szállítani, mert hogy, mint kiderült, 2022-ben, a háború első évében az Európai Unió országai fegyver és lőszer szükségletük 80%-át az Európai Unión kívüli országokból, kétharmad részt az Egyesült Államokból szerzik be. Ennek a hadiparnak viszont éledezni kellett volna. 22-23-ban azért fel kellett volna ébredni az európai elitnek, hogy annak a hosszú, immár csak nem 40 éve tartó békeidőszaknak, ami a 80-as évek második felében Gorbacsov színre léptével elérte Európát, szóval ebbe, minthogyha belefeledkezett volna, beleszundikálta magát, és hogy a világ megváltozott, és nem engedheti meg magának azt, hogy ne legyen erős hadseregei, ha nem is feltétlenül közös hadsereg, de erős hadseregei, és ne legyen erős hadipara. Ugyancsak a Kili Egyetem Világgazdasági Kutatóintézetének született egy olyan tanulmánya, ami azt vizsgálja, hogyha Németország egyedül kerülne konfliktusba Oroszországgal, akkor a hadipar jelenlegi kapacitása mellett például különböző minőségű tüzérségi lövedékeket egy év alatt annyit tudna előállítani, ami a jelenlegi intenzitású ukrán-orosz háború példáján 70 napra lenne elég. Tehát egy év alatt tud annyit legyártani, amit 70 nap alatt előnének. Miközben a német gazdaság minimum kétszer akkora, mint az orosz. Az Európai Unió gazdasági ereje minimum 10-szer akkora, mint az orosz. De hát a hadipari kapacitások ebben a tekintetben hát mások. Ugyanakkor Európa megtehetné, és hát szerintem ezt már 22-ben valahogy fel kellett volna tudni dolgozni, hogy jelentősen bővíti hadipari kapacitásait, és jelentősen bővíti katonai költségvetését is. Ugye most, amikor a müncheni biztonságpolitikai konferencia kiózanító amerikai alelnöki beszéde elhangzik, amikor a riadi találkozó sor kerül amerikaiak és oroszok érintkezésére, utána ugye Macron meghív 7 további európai országot Párizsban, másnap ugye megtörténik ez a találkozó. Lényegében Európa 6 legjelentősebb, politikai és gazdasági értelemben legjelentősebb államának vezetője, tehát ott vannak a németek, a franciák, a britek, az olaszok, spanyolok és a lengyelek, és ezen kívül még 2 állam, Hollandia és Dánia képviselője volt jelen, és hát elkezdenek tárgyalni, hogy pontosan mire jutottak, azt nehéz tudni, valószínűleg bizonyos megállapodásokat nem is hoztak nyilvánosságra tekintettel a német választásokra, tehát nem akartak talán belekavarni, de könnyen lehet, hogy valóban Európa arra készül, hogy nem 2%-ban, hanem 3,5%-ban határozza meg a védelmi kiadásokat. Most is egyébként az európai, tehát a NATO tagállamok között még jó néhány olyan van, amelyik még a 2%-ot sem érte el. Vannak egyébként olyanok, amelyek 3% fölött vannak, ilyen Lengyelország, ilyen 2 balti állam, Lettország, illetve Észtország, illetve ilyen Görögország. Mi már elértük a 2%-ot, és ez a 3,5%-os védelmi kiadás, tehát hogy fölhúznák ilyen szintre Európában a védelmi kiadásokat, ez 10 év alatt olyan 3000-3500 milliárd dollárba kerülne Európának. Viszont az is nagyon érdekes, hogyha ez megtörténne, és hogyha a hadipari kapacitások növelése is megtörténne, jelentős növelése, abban az de nem adók emelésével, hanem kollektív hitelfelvétellel, az az Európai Unió, tehát ennek a régiónak a gazdasági növekedését is plusz 1,5%-kal lúdítaná meg. De hát nagy kérdés, hogy ez a kollektív hitelfelvétel megtörténik-e. Nagyon érdekes, hogy amikor erre az első párizsi találkozóra sor került, aztán következő nap 18 további állammal személyes, illetve online módon bekapcsolódtak. Tehát van egy második párizsi forduló is. Beszédes, hogy sem az elsőre, sem a másodikra, sem Magyarország, sem Szlovákia nem kapott meghívást, ahogy Ausztria sem, Málta sem, és a balkáni 5 állam sem. Tehát lehet látni, hogy még ebben a bővített formában se fér ma már bele Magyarország. Tehát nagy kérdés, hogy megtörténik-e ez, de érdekes, hogy az első párizsi találkozó hatására a nagy európai hadipari koncernek részvényei látványosan 10-20% között megugranak. És ugye a koncernek vezetői már Münchenben jelezték, hogy hosszú távú, nagyértékű szerződéseket kellene velük kötni, akkor ők az investíciót megtennék. Nagy páneurópai programokra, tehát nemzetközi együttműködésre lenne szükség, illetve egy olyan fajta elköteleződésre, hogy Európa európai fegyvereket kezd előnyben részesíteni és vásárolni, és nagyon fontos lenne, hogy a védelmi kiadásokon belül a kutatásra és fejlesztésre fordított pénzek arányát jelentősen növeljék. Ma ez az EU országaiban átlagosan összességében 4,5% mindösszese. Az amerikaiak 16%-át védelmi kiadásaiknak fejlesztésre fordítják. Tehát volna teendő Európának, és ez szerintem már korábban is. De hát úgy látszik, hogy a fekete hattyú csak Trumppal érkezett meg, és volt kiózanító hatással, sőt, sok ként érte azt hiszem Európát, de hát ebből a sokkos állapotból ki kell jönni, és reagálni kell. Tehát reagálni kell mind a hadseregek megerősítésével, mind pedig a hadipar jelentős kapacitás növelésével. És egyébként nem azért, mert biztosak vagyunk abban, hogy Oroszország megtámad bennünket, mármint hogy Európát, hanem azért, hogy ez föl sem merülhessen. Az régen rossz, hogyha védekezni kellene, és egy háborúban kellene ellenállni, olyan helyzetet kell teremteni, hogy egyértelmű legyen, hogy Oroszországnak biztosan nem éri meg egy ilyen háború kezdeményezése.
De ez sok idő.
Ez sok idő, ez legalább 10 év, de hát hogyha minél később kezdi ezt Európa, annál később kerül ebbe a helyzetbe. Így van.
Igen, és jelenleg ott van az útszélére dobott áldozatként fölhasznált, kirabolt Ukrajna, és hát a trumpi adminisztráció láthatólag mindent megtesz, hogy az oroszok kedvébe járjon. Van egy olyan elképzelés, hogy tulajdonképpen igen, valóban le akarják választani Oroszországot Kínáról. Miért érné meg az Oroszországnak, mikor mindjárt kap mindent amerikaiaktól, hiszen nem sokára a szankciókat is fel fogják oldani. Hát nem akarom végigmondani. Tehát igazából ez egy putyini győzelem, ahogy megfogalmazzák, és nem nagyon világos, hogy Amerika ebbe hogy tudja belelátni a saját győzelmét. Miben?
Igen, teljesen. Amikor még nem hangzanak el ezek az ominózus mondatai Trumpnak, hogy Zelenszkij diktátor, hogy Ukrajna a felelős a háborúért, és hát választásokat kellene tartani, és minden tekintetben átveszi az orosz retorikát, azelőtt a riadi találkozót látva, ugye, hát az önmagában nonsens, hogy 3 nyeretlen 2 évest ültetnek le tárgyalni 2 olyan orosz diplomatával, akik évtizedek óta vezető pozícióban művelik ezt a szakmát. Ugye Ushakov az majdnem egy évtizeden keresztül volt az Egyesült Államokba akreditált orosz nagykövet, és már több mint egy évtizede Putyin külpolitikai főtanácsadója. Ugye Lavrov hosszú időn keresztül volt az Oroszország ENSZ nagykövete, és hát időtlen idők óta ő az orosz külügyminiszter. És leültetnek 3 olyan figurát, amerikai figurát, akik közül az egyik, az egy ilyen ingatlan befektető, és nyilván nagyszerűen tud ezen a területen tárgyalni, de hát, hát egészen más új csoport képvisel az egyik, illetve a másik oldal ezen a tárgyaláson, és hát tényleg csak elképedve figyeltem, hogy ők Trump, illetve januárban kinevezett új hadügyminisztere Rammsteinben ezekben a napokban miket mond. Tehát gyakorlatilag úgy ülnek le tárgyalni, hogy az aduházokat, azokat kiveszik a lapok közül, mert azt mondják, hogy semmiképpen nincs NATO bővítés, Ukrajna felejtse el azt az álmát, hogy a 14 előtti határai visszaállíthatóak, tehát a 91-es felbomláskori eredeti 603 000 négyzetkilométeres területét visszaszerezheti. Sőt, a védelmi miniszter, amerikai védelmi miniszter ebben a Rammsteinben elmondott beszédében azt is mondja, hogy ha majd lesznek békefenntartók a demarkációs vonal mellett, vagy a mögött, és ebben európai NATO tagállamok hadseregei vesznek részt, mert hogy amerikai hadsereg ebben nem vesz részt, akkor ha esetleg őket támadás érné, ők nem NATO felhatalmazás alatt vannak ott, következésképpen az 5. cikkel semmi ilyen formában nem működne. Tehát hát ennél nyilvánvalóbb visszakozást minden tekintetben itt harcol és borzalmas szenvedéseket él át Ukrajna. Minimum 250 000 épületét semmisítették meg, több ezer egészségügyi épületet romboltak le, klinikákat, rendelőintézeteket, kórházakat, oktatási intézmények ezreit pusztították el, kulturális intézmények, egyházi intézmények, sportlétesítmények, elképesztő. Tehát itt ilyen minimum 500 milliárd, de ennél valószínűleg nagyobb pusztítást vittek véghez, és 70%-át az energiarendszer kapacitásának szintén felszámoltak. Ez egyébként tükröződik is az ukrán gazdaság teljesítményén, talán kevésbé ismert, és egy pillanatra talán itt érdemes megállni, 22-ben hát egy valóságos sok éri ebben a tekintetben is Ukrajnát, a gazdaság 30%-kal esik vissza. De 23-ban már 5,5%-kal nő, 24-ben 3,4% az előzetes adat, ez egy kis csalódás, mert 4%-ra számítottak, de ez nem jött be, és ez jelentős mértékben annak köszönhető, hogy a nyugat nagyon jelentős, elsősorban egyébként az Európai Unió, mert még az amerikaiak főleg fegyvereket szállítottak, addig az Európai Unió, mint intézmény fegyvereket és lőszereket eddig nem, de közvetlen pénzügyi segítséget igen, de külön tagállamok, főleg a németek, de a britek is, mint nem EU, de európai állam jelentős kétoldalú megállapodás keretében fegyvert szállított. Most ennek a pénzügyi segítségnek az eredményeképpen úgy tűnik, hogy az ukrán költségvetés köszöni, jól érzi magát, és már nem szorul arra, hogy az Ukrán Nemzeti Bank emissziója egészítse ki a költségvetés bevételi oldalát. Ugye 22-ben, de részben még 23-ban is az volt a helyzet, hogy a költségvetés bevételi oldala olyan egyharmad arányban adók illetékek beszedése egyharmad emisszió és egyharmad a külföldi segítség. Most körülbelül az a helyzet, hogy a bevételek az adók illetékek jelentős része, körülbelül fele, és a másik felét pedig a külföldi segítség. És itt van egy nagyon érdekes elem, és ennyiben viszont dicséret illeti az Európai Uniót, hogy az év végén, a tavalyi év végén elindult az az extrém hitelezési program, így hívják ezt, amely lényegében hitelt is biztosít Ukrajnának, de azzal a nagyon érdekes, abban a nagyon érdekes konstrukcióban, hogy a hitel visszafizetésért járó kamatokat a lefoglalt orosz jegybanki hozamokkal fizetik, és abban az esetben, hogyha a háború befejezését követően Oroszország jóvátételt nem fizet, abban az esetben a most hitelezett pénzt a tőkeállományból, tehát a lefoglalt orosz jegybanki tartalékokból fogják fedezni, tehát ez egy ilyen hamis hitel abban az értelemben, hogy hitelként van megformálva, de valójában abban az esetben, hogyha a háború után nincs jóvátétel, se kompenzáció, se reparáció, akkor viszont lefoglalják magát a törzsállományát az orosz jegybanknak. Tehát ilyen értelemben megtalálta azt a konstrukciót Európa, amivel legalábbis pénzügyileg rendben tudja tartani. De hát ma például az ukrán export, amiben a mezőgazdasági exportnak óriási szerepe van, ma 60%-a a háború előttinek. És hát itt, hogy és milyen körülmények között fogják újjáépíteni Ukrajnát, hát ez egy nyitott kérdés, és itt már többször elmondtam, de nagyon fontosnak tartom, hogy egyébként a magyar gazdák nyilván nem alaptalanul tartanak attól, hogy egy ilyen nagy mezőgazdasággal rendelkező ország, mint Ukrajna, hogyha újjáépül, az milyen kihívást jelent. Én ezt elfogadom, nyilván erre fel kell készülni, és végig kell gondolni, hogy hogyan lehet kompenzálni azoknak az országoknak a gazdáit, akik ez az új helyzet nehézségeket okoz, de hát bele kell gondolni abban, hogyha nem épül újjá Ukrajna, és Ukrajnának az a része, amelyik most Kijev felügyelete alatt maradhat, akkor egy roncsország marad a közelünkben, és annak minden drámai következményével. Tehát a mi érdekünk is, hogy itt egy stabil újjáépülő Ukrajna szülessen, ahonnan szociális, gazdasági, politikai problémák nem sugároznak ki Európa felé, mert hogy az döntően minket, a köztes Európában élőket érintene. Tehát ilyen értelemben is ez
hogy nem is akarnának hazamenni azok.
Persze,
az ukránok.
Így van, igen. Így van. Így van.
Akkor azokat el kell tartani.
Így van, így van.
Igazából lehet, hogy van még egy ajándék itt, amit Putyin kap ennek a háborúnak az esetleges lezárásával, bár sokan mondják, hogy gyors lezárás azért nem nagyon valószínű, hogy lehetséges. Tudnilik, de erre egyébként maga Trump is utalt, hogy az orosz gazdaság rossz állapotban van, de nyomulnak előre a fronton, igen, rettenetes emberáldozatokkal foglalnak el különféle településeket, de egy hadigazdaságról beszélünk, aminek hát megvannak a maga veszélyei, ezt a Szovjetunióról tudjuk, és amelyiknek rettenetes finanszírozási problémái vannak most már. Az orosz állami banknak a hogy hívják, Gosbank?
Centrálni bank, Rasszisz, vagy Federáció bank, Központi bank.
Vezető és tett már erre célzásokat, hogy hát baj lesz itt. A rubellel is, meg a büdzsével is. Tehát, hogyha most itt tehermentesítik Putyint, akkor gyakorlatilag megmentik az orosz gazdaságot.
Hát igen, arról nem beszélve, hogy ugye 75 augusztusában a Szovjetunió is aláírta a helsinki záró dokumentumot, amiben többek között ismételten megerősítették, hogy tilos erőszakkal való fenyegetés és az erőszak alkalmazása, és egy olyan megállapodás fog valószínűleg születni, ami nem az erőszakkal való fenyegetés, hanem az erőszak alkalmazásával jön létre. Tehát ez önmagában egészen nonszenszé teszi ezt a helyzetet. De visszatérve az orosz gazdaságra, valóban Nabiulina, az orosz jegybank elnöke, aki azt hiszem hihetetlen szolgálatokat tett Putyinnak azzal, hogy többé-kevésbé stabilizálni tudta az orosz gazdaságot, hát az ő jegybankjának a szakértői azzal a prognózissal álltak elő, hogy az idei évben a növekedés legfeljebb 0,5-1,5%-os lesz. Ez jelentős csökkenés ahhoz képest, amit az előző 24-es, illetve 23-as évben elkönyvelhetett a gazdaság, köszönhetően annak, hogy rendkívüli módon felfutatták a hadipart. De hát, és hát lényegében a növekedést, ami tavaly az előzetes adatok szerint a Mishustin, a miniszterelnök, talán egy hete sincs, hogy beszámolt erről Putyinnak, az előzetes adatok szerint tavaly az orosz gazdaság 4,1%-kal növekedett, tavaly előtt 3,6%-kal, de most Mishustin azt is elárulta Putyinnak, hogy azok alulbecsült adatok voltak valójában már tavaly előtt is 4,1%-kal. Ez egyébként az orosz statisztikai adatszolgáltatás újdonsága, hogy a véglegesnek tekintett adatokat is immár többször újra és újra felülvizsgálják, mindig fölfelé húzzák. De az tény, hogy lassulni fog az orosz gazdaság, de van egy szomorú dolog, amit nem tudott Európa és az Egyesült Államok sem, még a demokrata adminisztráció alatt sem megoldani, hogy nem tudta igazán blokkolni az orosz kőolajexportot. És ennek az lett az eredménye, hogy 22-ben több mint 300 milliárd dolláros külkereskedelmi plusszal a szaldó, 300 milliárd dollár abszolút történelmi csúcs a modern Oroszország történetében. 23-ban a szankcióknak köszönhetően, mert azt ne felejtjük, hogy 22 decemberében lép életbe a nyerskőolajjal szembeni európai szankciós politika. 23-ban az előző év 300 milliárdos plusz szaldója lemegy 118 milliárdra. Tehát azért működnek a szankciók, mert ha nem működnének, akkor jócskán 200 vagy a fölötti lenne abban az évben is, de működnek. Viszont tavaly ezt a 118 milliárdot nem sikerült tovább vinni lefelé, 123 milliárd lett megint. És az a helyzet, hogy szakértői becslés szerint az éves költsége ennek a háborúnak orosz oldalon durván 120 milliárd. Tehát amíg a külkereskedelmi mérlegük, tehát az exportjuk legalább 120 milliárd dollár környékén meghaladja az importot, addig olyan drámai nehézségeik a háború további vitelében nem lesznek. Ha ez sikerült volna megfelezni, abban az esetben hát ez már problémákat okoz. De van még egy jó hír, hogy abban, hogy ennyire túlfűtötten működött 22-23-ban, sőt bizonyos értelemben még 24-ben is az orosz gazdaság, a hadipar felfutatása mellett még egy oka volt, hogy az orosz gazdaságot hihetetlen intenzitással forgatták el Kína felé. 22-ben a két ország kereskedelmi kapcsolata 30%-kal nőtt, 23-ban 26%-kal nőtt, 24-ben viszont már csak 1,9%-kal. Ami azt jelenti, hogy lényegében a kínaiak mindazt, amit kapni akarnak Oroszországtól, és amit adni akarnak, annak a csúcsára jutottak. Tehát itt tartalékai Oroszországnak nincsenek. Viszont ez azt jelenti, hogy drámaian más az orosz külkereskedelem szerkezete, már mint regionális szerkezete, mint volt 14 előtt. 2014 a Krim annektálása előtt az orosz külkereskedelem exportja és importja 50-50%-ban durván az Európai Unió országaival bonyolodott le. Megtörténik a Krim annektálása, az első nem túl erős szankciók Oroszországgal szemben, elkezd elfordulni az orosz gazdaság Ázsia felé, és a részesedése a 22 előtt az Európai Uniónak lemegy 35%-ra. Ma még inkább lejjebb megy, és jön helyére föl Kína. Most ez is egy érdekes dolog, hogy vissza lehet-e forgatni politikai és gazdasági értelemben ilyen rövid időn belül egy esetleges amerikai orosz különalkú keretében Oroszországot Ázsia felől, mert ez nyilvánvalóan szállítási, közlekedési kapacitások kiépítését jelentette, és hát elképesztő erőfeszítést annak érdekében, hogy egy második gázvezetéket építsenek meg Kínával, amit a kínaiak ellenállása miatt az oroszok szerencséjére, már amennyiben itt ez a visszaforgatás megtörténne, amiben nem bízok, nem valósult meg. Nem akarnak a kínaiak ilyen értelemben függeni Oroszországtól, és nagyon érdekes, hogy Kína megtiltotta kínai autógyáraknak, hogy akvizíciót hajtsanak végre, tehát kínai autógyárakat telepítsenek Oroszországba. Így is egyébként a teherautópiac több mint 40%-át már a kínaiak uralják Oroszországban, és hasonló, majdnem ilyen szintű a személygépkocsi expanzió is az orosz piacon Kína részéről, és megtiltották, hogy bármiféle akvizíciót hajtsanak végre az energetikai szektorban. Tehát láthatóan ezen a két fontos területen Kína exportálni akar, de azt nem akarja, hogy kínai vállalatok szülessenek az orosz gazdaság növekedéséhez.
Gyakorlatilag Oroszország függése teljes lett? Kínától?
Hát nagyon jelentős mértékben. Tehát nyilván Kínán kívül jelentős partnerén nőtte ki magát India, de például ez a jelentős partnerén nőtte ki magát, lehet, hogy a külkereskedelemben ez igaz, de hogy Kína nem hajt végre közvetlen tőkebefektetéseket Oroszországban, ennek összértéke máig 3,3 milliárd dollár. Hát teljesen jelentéktelen. Ez a közvetlen működő tőke tekintetében, ami bement Oroszországba az elmúlt három évben, 0,66%-a. Még 1%-át sem teszi ki. A nyugati közvetlen működő tőke a háború hatására, a háború ennek az összértéket valamivel 500 milliárd dollár fölülre tagsálták, ennek fele kiment. De a helyére nem jött kínai, és nem jött indiai. Az indiaiak 600 millió dollárt fektettek be eddig Oroszországba. Tehát az nagyon érdekes, hogy egyfelől a kereskedelem, ami viszonylag gyorsan reagál, az elfordul Ázsia felé, de például a befektetésekben és hát a fejlett technológiák transferében hát azért a nyugati világot nem tudta pótolni.
Egy kérdést szeretnék még a végén föltenni, hogy járhat-e valamiképpen szerencsével Európa és Ukrajna, magyarán valóban az amerikaiak köthetnek-e bármilyen békét Oroszországgal, Európa és Ukrajna nélkül? Mert vannak, és az ember szeretne hinni nekik, szakértők, akik azt mondják, hogy teljesen mindegy, hogy miben állapodnak meg, mert nem lesz kín végrehajtani. Ha az ukránok nem állnak le, ha mondjuk folytatnak egy partizán háborút, és orosz területeken, miért ne? Hát eddig is folyt már. Tehát gyakorlatilag a háború más módszerekkel folytatódni fog tovább, mert Ukrajna nem teheti meg, hogy belemegy ebbe a dologba. Ma azt olvasom a egyik ilyen kormány hírportálon, hogy Zelenszkij megtört, és alá fogja írni az országok kifosztását. De ezt én máshol nem láttam.
Hát először is ukrán oldalon maga Zelenszkij is, illetve az ukrán sajtóban hát arról lehet olvasni, hogy az 500 milliárdos tételt visszautasították, és egy 100 milliárdos korrigált tételt küldtek vissza az amerikaiaknak, és hát aztán vagy tárgyalnak róla, vagy sem. Hát nyilvánvaló olyan fajta koloniális gyarmatosító, Ukrajnát kiszolgáltató megállapodás lenne, ami egyáltalán nem a ritka fémekre vonatkozna, hanem hát nagyon fontos szállítási infrastruktúrára, kikötőkre, vezetékekre, tehát lényegében valóban Ukrajna teljes kifosztása történt volna meg, hogyha ezt elfogadja Ukrajna. Hogy aláírnak-e valamit vagy sem, hát valóban az ukránok, tehát röviden ezt úgy tudnám összefoglalni, ahhoz, hogy kapituláljanak az ukránok, ahhoz nem kell amerikai közvetítés. hát azt annélkül is meg lehet tenni, hogy fiúk, vigyétek azt, amit eddig elfoglaltatok, biztonsági garanciát nem kapunk, és gyorsan csinálunk egy elnökválasztást a ti örömötökre. Hát ehhez minek? Tehát ez lenne a zseniális trumpi tárgyalási taktika. Amikor 22 márciusában, áprilisában elkezdődtek az első tárgyalások, és viszonylag hosszan Isztambulban folytak, akkor nem azért nem írtak alá végül is megállapodást, egyébként ellentétben Putyin állításával a szöveg egészének egyeztetésére soha nem került sor. Vladimir Medinszky, az orosz tárgyalási csoport vezetője mondta azt, hogy 3/4 részben. Hát valószínűleg ő ott volt, csak tudja, 3/4 részben és 1/4 részben nem sikerült megegyezni, de az alapvető probléma, hogy az ukránok akkor nem írták alá, nem az volt, hogy Boris Johnson rebeszélte őket erről. Hát egyrészt kiderült április 1-én, 2-án a bucsai vérengzés, ami mégsem idegen zászló alatt végrehajtott művelet volt, mint ahogy a Magyar Nemzet jeles szerzője gondolja. Ez egy érzelmi sok volt, de ennél sokkal fontosabb körülmény, hogy egyfelől az oroszok újabb és újabb követeléssel álltak elő az isztambuli tárgyalásokon, és semmiféle garanciát nem kaptak arra, hogy amit most aláírunk, azt az orosz fél be fogja tartani. Na most ezért mondom, a kapitulációhoz nem kellenek az amerikaiak, tehát ezzel dicsek. Egyébként is Trump nemzetközi teljesítménye, gondoljunk az Észak-Koreával megkötött megállapodásra, vagy az afganisztáni kivonulásra vonatkozó megállapodásra, amit még Trump írt alá, de aztán annak következményeit a Biden kormányzat vitt el, a Közel-Keleten könyvelhet el sikert, de a másik két ilyen nagy emblematikus nemzetközi kísérlete, hát az nem pompás tárgyalási képességekről szól. Röviden azt gondolom, hogy ismerve a 20. századi drámai történetét, az ukránságnak, én könnyen el tudom képzelni, hogy ők akkor is folytatni fogják a küzdelmet, hogyha ebben már egyedül Európa marad társként, és Európa segítségére számíthatnak, és Európának immár elemi érdeke, hogy a saját erejét és biztonságát saját erőforrásokból és nem Amerikában bízva próbálja kialakítani, és ez a két komplex feladat, tehát Ukrajna további segítés és a saját biztonságnak a nagyon gyors megerősítése áll Európa előtt, és ha ez megtörténik, és ebben bízok, akkor én nem gondolom, hogy feltétlenül a gyors béke hívei kerekednek felül, hanem talán mégiscsak az igazságos béke hívei lesznek azok, akik végül ünnepelhetnek.
5 évvel sikerül rávenni Trumpot, hogy ezt tekints a saját érdekének.
Így van, egy erősen narcisztikus emberről van szó, amit feltétlenül úgy kell előadni, hogy ezt is ő találta ki, és ő vitte végig.
Hát most a európai vezetők ugye március elején megint összeülnek, megint talán születik valami, amit vagy megmondanak nekünk, vagy nem. Ha nem, azt is meg lehet érteni, mert igen, válsághelyzet van, és mennek Amerikába győzködni Trumpot.
Igen, igen, a héten megy a Macron és a brit miniszterelnök, mindketten mennek.
De szerintem menni fog az új német kancellár is.
Valószínűleg, de most ők ketten együtt mennek, és állítólag hát tisztázni akarják, hogy akkor mégis Trump mit gondol erről a történetről, és még egy konkrét dolog állítólag napirendre kerül, hogy a britek és a franciák, hogyha mégiscsak születik valami megállapodás, hajlandóak néhány tízezer béke fenntartót küldeni, de az lenne a feltételük, hogyha az amerikaiak nem is küldenek katonát, akkor a légierejük, az Európába telepített, diszlokált légierejük álljon készenlétbe, és ha bármi probléma érné a franciákat és briteket, akkor beavatkozzék. Hát majd kiderül, hogy mire jutnak Trumpal ebben az ügyben is.
Köszönöm szépen.
Nagyon szívesen.
Ez Bíró Zoltán történész, Oroszország szakértő volt itt velünk. Itt a mai műsor vége. Balogh Kármen, Csorba László, Zsidai Péter, Selmeci János és Színási Sándor köszöni a figyelmüket. Minden jót!